Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.
Folytatjuk az Egy életem műsorát, amely ma Izlandról szól. Beszéltünk már Bajomi Lázár Dáviddal a történelemről, a társadalmi berendezkedésről, de arról még nem, hogy mivel töltik szívesen a szabad idejüket az izlandiak. Azt gondolom, hogy szerethetnek könyvet írni és olvasni, mert úgy tudom, hogy van egy olyan mondás a helyiek között, hogy minden izlandinak van egy könyv a gyomrában. Hallottad már ezt a mondást?
Nem, ezt így nem, de kétségtelen, hogy Izlandon adták és adják ki a legtöbb könyvet a lakosság számához képest. Az izlandiak nagyon sokat olvastak. Ami az izlandiak mai tevékenységére jellemző, hogy ha megkérdezzük 100 izlandit, hogy mi a két kedvenc tevékenységük, az egyik az az, hogy sokáig aludni hétvégén, ezt nagyon szeretik. A másik, ami egy nagyon fontos része az izlandi kultúrának, ez a fürdőbejárás. Ez olyas, mint a finneknél a szaunázás. Az országban van 130 önkormányzati fürdő, 400 000 lakosra, ugye ez körülbelül Debrecen meg Miskolc lakossága együtt, és ezekben a fürdőkben van forró termál víz, mindenhol van úszómedence, meg gyerekmedence, meg csúszdákkal, de a lényeg a izlandul helytűrpottűrnek, angol hotpotnak nevezett kis melegvizes medence, tulajdonképpen jacuzzi. Az emberek igen jelentős része naponta jár, ez filléres, az ember vesz egy éves bérletet, akkor egy alkalomra körülbelül 1 euróra jön egy belépő. Nagyon könnyen elérhető, az izlandi lakosság 99%-a számára elérhető 10 percen belül egy ilyen fürdő. Nagyon nagy a tisztaság, és az emberek ott élik a hétköznapi társas életüket, hogy a britek pába járnak, a finnek szaunába, izlandiak ebbe a hotpotos, jacuzzis, termálvizes fürdőbe, az egészen pici babáktól a nagyon idősekig ott élnek, hogy akár politikai vagy gazdasági találkozókat is tartanak ott.
Sőt, az egyik leghíresebb ilyen fürdő a Blue Lagoon is Izlandon található.
Igen, a Blue Lagoon, ugye ez más jellegű, a Kék Lagoon, ez a turistáknak szól, körülbelül 10-szer annyi a belépő, mint a helyi önkormányzati fürdőkbe. Nagyon szép egyébként, tehát egyszer valóban érdemes kipróbálni. Izlandok nem oda járnak, hanem a saját kis városon belül fürdőjükbe.
A könyvekre egy picit térjünk vissza. Ugye említetted, hogy rengeteget olvasnak az izlandiak, és valóban rengeteg könyv jelenik meg Magyarországon is. Rendkívül népszerűek lettek az izlandi krimik. Esetleg van valami információd arról, hogy mi lehet ennek a népszerűségnek az oka? Vagy ennek a termékenységnek az oka?
Én azt gondolom, hogy ezek a skandináv krimik külföldön sokszor népszerűbbek, mint belföldön. De ezzel együtt tényleg nagyon-nagyon sok könyv jelenik meg. Egyébként nem csak könyv, hanem egészen a Covid-ig Izlandon sokkal több újság jelent meg, mint bárhol máshol a lakosság számához képest. 80-as, 90-es évekig az volt a szokás, hogy az emberek karácsonyra könyvet ajándékoztak egymásnak, és a karácsony estét könyvek olvasásával töltötték. Picit régebben, a 80-as években, amikor Reykjaviknak kb. 80 000 lakosa volt, akkoriban 13 napi lap jelent meg. Egészen a Covid-ig a két nagy izlandi napi lap, egy sima hétköznap is 24 meg 36 oldalban jelent meg, pedig Izlandon azért általában nem sok minden történik politikában. De mégis az emberek nagyon fontosnak tartják, hogy tájékozódjanak, olvassanak, elég sokat foglalkoznak a külpolitikai kérdésekkel, a világ dolgaival is.
Sőt, tehát nem csak a jelenben szeretnek tájékozódni, hanem én azt hallottam, hogy a híres szágákat és az eddaineket is olvasgatják. Tehát ez valóban benne van így a múlt a mai mindennapokban is?
Nem tudom, lehet, hogy a mostani generációk már kevésbé foglalkoznak az izlandi szegákkal, meg történelmekkel, mint mondjuk egy vagy két generációval korábban. Az biztos, hogy akár még egy generációval korábban is az izlandiak nagyon tisztában vannak azzal, hogy az ország múltja milyen nehéz volt, és azzal is tisztában vannak, és ez egy kevésbé köztudott tény, hogy bár manapság Izland az egész világ egyik leggazdagabb országa, a 19. század végéig a legszegényebb volt, sőt, még az 1980-as években is sokkal szegényebb volt, mint mondjuk a referencián tekintett Dánia, és utána volt egy nagy gazdasági fellendülés. És ez azt jelenti, hogy az emberek tisztában vannak azzal, hogy a gazdaság az nem csak úgy jön, a jólét nem csak úgy jön, hanem azért tenni is kell, és ezért nagyon jó a munkamorál az emberek nagy többségénél, az átlag izlandi nagyon sokat dolgozik.
Ha a szabadidős tevékenységre egy picit visszatérhetek, sportpályákat láttam utazásaim közben, és azt tűnt föl, hogy ezek a sportpályák, ezek élettel vannak teli. Ha este mentem, ha délelőtt, de tényleg munkaidő után is azt láttam, hogy hölgyek, urak fociztak együtt, de gyakorlatilag, mintha minden nap életüknek része lett volna a sport. Valóban aktívak, vagy ez csak egy személyes benyomásom lehetett?
Nem, abszolút az izlandiak nagyon sportosak. A gyerekeknél például egészen döbbenetesen nagy arányban fociznak vagy kézilabdásznak. Egyik az, hogy itt iskola kora délután 1:30-kor vagy 2:20-kor befejeződik. Az izlandi iskola rendszerben nincs a házi feladat, tehát az az elfogy a délután a gyerekek szabad idejére van. És az elmúlt évtizedekben nagy gondot fordultak a tömegsporthoz használt fejlesztésekre. A gyerekek sportolásának a költségét az önkormányzat fizeti 50%-ban, tehát nem fordulhat elő az, hogy a gyerek azért nem mer focizni vagy kézilabdázni, mert családnak nincs rá pénze. Illetve az egyesületek bérelni a buszokat, amik elviszik a gyerekeket az iskolából az edzésre, tehát az sem fordulhat elő, hogy a gyerek azért nem mer edzésre, mert a szülő nem tud elszabadni a munkahelyéről, hogy elvigye a kocsival. Tehát kifejezetten nagyon tömegesen. És még egy fontos dolog. A gyerekek sportja nem a versenysportról szól, hanem arról, hogy érezzék jól magukat. Mondok egy egyszerű példát, mondjuk van egy foci csapatban, mondjuk 50 darab, 10 éves gyerek, aki focizik. Vagy egy foci torna. Nem azt csinálják, hogy kiválasztják az 5 legjobbat, és ők játszanak, hanem csinálnak 10 darab 5-fős csapatot. Az eredményeket ugyan felírják, de minden gyerek kap ajándékot, focilabdát, vagy hátrazsákot, meg érmet. A lényeg az, hogy minden gyerek érezze jól magát sportolás közben.
Ha már a gyerekeknél és a szabadidősportnál tartunk, az iskola rendszerről is mesélj kérlek nekünk.
Igen, az elején beszéltünk arról, hogy Izlandon gyorsan nő a lakosság. Ez nem csak a bevándorlásnak köszönhető, hanem annak is, hogy Izlandon sokkal magasabb az átlagos gyerekszám, mint szinte bárhol máshol Európában. Most már 2 alá csökkent, de ugye nagyon sok európai országban 1,3-1,4 az átlagos gyerekszám. Tehát Izlandon sok a gyerek. Ami az iskola rendszert illeti, teljesen más elvek vannak, mint a legtöbb más európai országban. Az egyik fontos elv az, hogy a gyereknek ne érje kudarc élmény. A bukás például nem létezik. Az első 7 évben nincsen osztályzás sem százalékos, sem értékeléses, sem osztályzatos formában. Vannak szintfelmérők, de ezek csak a tanárnak szolgálnak információ, hogy a gyerekek hol tartanak. Nincsen házi feladat, 8-os kori körülbelül, mert úgy gondolják, hogy a délután a szabadidőjé. Másrészt azért, mert ugye az iskolának elvileg egyenlő esélyeket kell biztosítani mindenkinek, és megfigyelték, hogy a házi feladat megléte hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődéséhez, hiszen egy értelmiségi pedagógus szülő jobban tud segíteni a gyereknek a házi feladatban, mint egy bármilyen hátrányos helyzetű családban a szülő. Az iskolában nagyon fontos még az, hogy figyelnek a nemek közötti egyenlőségre. A fogadó órákon nem arról van szó, hogy a gyerek hogy tanul, hanem arról, hogy a gyerek hogy érzi jól magát, a gyerek is értékeli, hogy hogy érzi magát az iskolában. És itt is persze előfordulhat, hogy az erősebb gyerekek bántják a gyengébeket, de akkor nem azt mondják, hogy ne árulkodjál, hanem arról biztatják a gyerekeket, hogy szóljanak, hogyha bármilyen sérelem éri őket.
Az oktatásról térjünk vissza akkor a turizmus területére. Villancsunk fel egy-két olyan helyszínt, Dávid, kérlek, amit nem hagyhat ki az Izlandra látogató.
Izlandon egy Magyarországnak kb. 10%-a nagyobb ország, és alapvetően kétfajta program jellemző. Egyik az, amikor az ember csak Reykjavikban marad, és innen megy egész napos kirándulásokra. Ez lehet 3-4-5 napos program, néha egy hetes. A legtipikusabb program az úgynevezett aranykör, ahol megnézzük a Thingvellir Nemzeti Parkot, ami a középkori parlament helyszíne volt, illetve az Eurázsia és Észak-Amerika közötti geológiai törés van a helyszíne. Megnézzük egy Lőárvát nevű falut, ahol egy hőforrások között egy tóparton. Elmegyünk a világhírű gejzírhez, hogy a gejzír a strokkőr a világ legmegbízhatóbb gejzír, amelyik minden 3-4-5 percben rendszeresen kitör. És elmegyünk a Gudfosshoz, az arany vízeséshez, amelyik az egész világ egyik legszebb, valóban nagyon látványos vízesés.
Ezek a természeti szépségek, és ejtsünk szót, említést az épített környezetről is, hiszen nagyon egyedi és érdekes Izland építészete.
Reykjavikban abszolút vannak fantasztikus épített emlékek. Az izlandiak mindig az egyszerűbb építészetet részesítik előnyben. Itt hiába keresnénk barokk templomokat aranyozott Szűzmária szobrokkal, itt minden az egyszerű formákról szól, nem csak templomról, hanem egy középületről, múzeumról, iskoláról, de akár lakásról vagy munkahelyről is legyen szó. Egyszerű színhasználat, egyszerű nagy falfelületek, nagy ablakok, nagy terek jellemzik az izlandi építészetet. A templomok közül a legnagyobb a Hallgrímskirkja Reykjavikban, ami egy bazaltorgonára emlékeztető homlokzata rendelkezik. A másik nagyon különös épület a Hárpa Kulturális Központ, amelyeknek egy nagyon érdekes nagy üveghomlokzata van. A belváros közepén van.
Ugye, ahogy említetted, az ország belső területén kevésbé élnek, tehát inkább a tengerparti részeken élnek, ebből következik, hogy itt vannak az utak. Nem is nagyon járható a sziget belső része?
Hát a sziget belső része az izlandi felföld, ami körülbelül az ország 2/3-át foglalja el, csak nyáron járható, akkor is csak két olyan út van, amire csak igazi, jól felszerelt terepjáróval lehet fölmenni és megfelelő vezetési tudással, mert nincsenek hidak és a folyókon át kell gázolni, ezt senkinek nem ajánljuk, mert az autók biztosítása erre nem érvényes. Izland körül van egy egyes út, ami körülbelül 5 nap alatt szoktunk rajta körbe menni, így lehet megnézni a vidéki látnivalók nagy részét. Most a téli vezetéssel az a gond, hogy itt az út az általában járható, de időnként van olyan hóvihar vagy olyan nagy szél, ami nagyon veszélyessé teszi a közlekedést, illetve egy évig 10-12 alkalommal le is zárják az egyes utat fél napra, egy napra, néha hosszabb időre, és akkor valóban nem biztonságos menni, ezért a téli, vagy pontosabban ősztől tavaszig az egyéni autóvezetést nem ajánlom, mert több éves izlandi vezetési tapasztalat kell ahhoz, hogy az ember nem csak az, hogy tényleg tudjon vezetni, hanem főleg az, hogy felismerjem, hogy mikor biztonságos menni, és mikor nem. Ez nagyon komplex helyismeret szükséges.
És a pszichét is becsaphatja az, hogy hosszú ideig van világos, és azt gondolja az ember, hogy nem fáradt, de már fáradt.
Így igaz, nyári vezetésnek már pont az a hátránya, vagy nehézsége, hogy itt május végétől augusztus elejéig terjedő több mint 2 hónapos időszakban 24 órás világosság van. És az, aki itt van turistaként, sokszor előfordul, hogy többet vezetnek, mint amennyi biztonságos lenne, mert nem érzik, hogy már késő este van.
És ha figyelmes az utazó, akkor menet közben gyönyörködhet az állatvilágban is. Nekem például az egyik kedvencem az ott élő madarak közül a lunda. Egy gyönyörű, szép, vastag, színes csőrű, fehér hasú, fekete hátú madár, de te biztos többet tudsz mesélni róla.
A lunda egy olyan madár, ami az év nagy részét a nyílt óceánon tölti, és Izlandon a nyári hónapokban van körülbelül 2-3 hónapot, és ilyenkor nyáron is a tengerparti sziklák tenger felüli oldalán szokott lenni. A lunda egy halászomadár, amelyik kint az óceánon 1 km² vadászterületen rendelkezik, és egy bukomerülésre akár 7-8 szardinia nagyságú halat is ki tud fogni, és csak költeni jön ki nyáron. Ha az ember nyár közepén Izlandra, akkor nagy valószínűséggel láthatja ezeket a madarakat, van 2-3 hely az országban, ahol ezek általában megtalálhatóak. Őshonos szárazföldi emlős állat, egyedül a sarki róka van. Én közel 20 év alatt talán, hogyha 3-szor láttam természetben, tehát ezekben nagyon kevés van. Kelet-Izlandon vannak rénszarvasok, ezek nem őshonosok, hanem a 18. században hozták be őket. Ott lehet belőlük látni, főleg télen, amikor közelebb vannak az utakhoz, meg a rakott területekhez, nyáron inkább fölmennek a magasabb hegyekbe.
És amit még gyakrabban láthat esetleg a turista, az izlandi póni.
Igen, az izlandi ló, az egy külön, teljesen külön lófajta, nagyon barátságos, emberrel kedves, türelmes állat, amelyik ugyan nem gyors, de nagyon jól alkalmazkodott a helyi körülményekhez, és akár nagy távolságot is meg lehet vele tenni. És vannak lovasfarmak, ahol szerveznek turistáknak lovastúrákat 1 órástól 1 hetesig, a nagy többség persze az 1 órásra megy, és ez nem is szükséges semmilyen előzetes lovaglási tapasztalat.
Mikor ajánlod látogatni a szigetet, mikor menjenek oda, hogyan készüljenek azok, akik most kedvet kaptak ahhoz, hogy útra keljenek?
Az, hogy mikor érdemes látogatni a szigetet, az persze attól is függ, hogy az ember mit szeretne látni. Nekem a kedvenc időszakom az a május, illetve a június eleje, mert akkor már közel 24 órás világosság van, de még nincsen nyári főszezon. Ugye július-augusztusban vannak a legtöbben, ekkor a legdrágábbak a szállások, és ekkor érdemes nagyon sok hónappal előre foglalni. De most már ősszel, szeptembertől decemberig is, meg tél elején is nagyon sokan jönnek. Talán a január az a hónap, amikor kicsit kevésbé jók a körülmények, vagy az időjárás nagyobb eséllyel lehet kedvezőtlen, de gyakorlatilag februártól decemberig bármikor lehet jönni.
Idegenvezetőként látsz esetleg különbséget abban, hogy honnan érkeznek a turisták? Tehát, hogy mely földrészről érkeznek Izlandra, nyilván ez valamilyen módon orientálja, hogy mi iránt érdeklődnek.
Igen, a tapasztalatom az, hogy a turisták bárhonnan jönnek, én nem csak magyarokkal dolgozom, hanem világ szinte összes országával, nagyjából mindenki hasonló célra jön, mindenki szereti megnézni a látnivalókat, finomokat enni, ajándékokat vásárolni, jól érezni magát. Tehát az a tapasztalatom, hogy a turistáknak a viselkedésében kevésbé vannak különbségek attól függően, hogy milyen országból érkeznek. Talán amit tudnék mondani az, hogy az ázsiai turisták a természet miatt jönnek szinte kizárólag, hogy kevesebb időt akarnak városban tölteni, hanem valóban a természeti látogatókat, gleccsereket, vízeséseket, fjordokat, tengerpartokat, szép tájakat szeretnék látni.
És a sarki fényt.
És a sarki fényt, igen, igen. A sarki fény, az télen van, erről tudni kell, hogy ez soha nem garantált. Ez egy olyan időjárási jelenség, ami nem jelezhető előre, hogy mikor lesz.
És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy legalábbis az én személyes tapasztalatom az volt, hogy szemmel kevésbé volt olyan látványos, mint amikor lefotóztam a telefonommal, sokkal szebb színek jöttek vissza.
Előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy telefonról vagy fényképezőgépről jobban látható, mint szabad szemmel. Sokszor látható szabad szemmel is. Mi Izlandon azt szoktuk mondani, hogy ha sarki fényt látjuk, az egy plusz ajándék az izlandi táj szépségein túl.
Akkor ezzel a reménnyel is utazhatunk Izlandra. Bajomi Lázár Dávidnak nagyon szépen köszönöm, hogy bemutatta nekünk ezt a csodálatos szigetet. Köszönöm, Dávid!
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatók, a műsor végéhez érve búcsúzom tőletek is. Aki a mai műsort vissza szeretné hallgatni, az keresse az Egy Életem Spotify csatornámat. Búcsúzik a műsorvezető, Babi Keditet hallottátok. Szia!